Ez itt a Hangosító, a Színház folyóirat podcastja. Az első adás vendégei Bíró Kriszta, László Zsolt és a K2 Színház alapítói Benkó Bence és Fábián Péter. A folyóirat októberi számához kapcsolódva az improvizációról lesz szó. A K2 előadásainak létrehozásában szinte mindig szerepet kap az improvizáció a próba folyamat során. Hogy pontosan hogyan, erről is fogunk beszélgetni. Bíró Kriszta a Zeitstück című darabban találkozott ezzel a módszerrel, és nagyon élvezte a közös munkát a K2-sökkel, majd elmondja, hogy miért. László Zsolt pedig a kakukktojás. Amikor meghallotta, hogy mi lesz a téma, kifejtette, hogy már a főiskolán is utálta az improvizációt, és hogy szerinte ő erre egyáltalán nem alkalmas.
Nyilván az ember érzi azt az elején, hogy milyen korlátai vannak, és nekem ez valahogy nem ment. Én a főiskolán is az első fél évben ugye, hát nem feltétlenül improvizációval foglalkoztunk, hanem helyzetgyakorlatokkal, nem tudom, tehát hogy nem kötött szövegeket kaptunk. Nyilván ehhez kell az a külső szem, aki ezt az egészet levezényli, és lehet, hogy nekünk épp nem olyan anyagunk volt tanárban, akik ezt úgy tudták volna értő módon csinálni. De nálam ez nyilván személyiségfüggő. Nekem a kommunikáció az a magánéletben se túlságosan az erényeim egyike.
Nem tudsz flottul megnyilvánulni
egy igen, a igen. Hát igen. Nekem a jó mondatok mindig a lépcsőházba jutnak az eszembe már utólag. És én, mint László Zsolt, én nem létezem, mint színész. Tehát én egy szerep által a mai napig is úgy tudok próbálni, akkor tudok már kellő ötlettel próbálni, amikor már van egy képem az adott szerepről, vagy figuráról, vagy egy személyiségről.
Tehát, és hogy te nem magadat akarod megmutatni, és ezért nem magamat, neked nem való az improvizáció.
Nyilván magamat akarom megmutatni, ezért lettem színész, magamat akarom megmutatni, de egy vívő anyagon keresztül. Én számomra például, de ez teljesen más téma, tehát például a legeszenciálisabb színészet a bábszínészet. Amikor a színész egy eszközön keresztül, ami a báb, most teljesen mindegy, hogy milyen fajtájú bábról beszélek, tehát ő az egész személyiségét abba az eszközbe adja bele. Tehát ő, mint színész, mint ember, mint humánum, abszolút eltűnik egy valami mögött, vagy mellett.
És egyébként később se érezted soha jól magad az improvizációban?
Soha.
Tehát mondjuk, amikor Mohácsival dolgoztál egy
soha. Amikor már eljutunk egy próba folyamatban valahová, tehát én is eljutok azzal a szereppel, vagy azzal az emberrel valahová, akit nekem próbálnom kell, azt abszolút el tudom képzelni, hogy mondjuk a közepén, ha elkezdünk improvizálni, akkor már esetleg produktívabban tudok hozzáállni a dolog, mint az elején csak a görcs, és semmi más nem jön belőlem.
Bence és Péter. Dolgoztok Miskolcon, Pécset volt most bemutatótok, ott azért nem mindenki szokta az improvizációt. Hogy lehet ehhez viszonyulni, ha valaki ennyire negatív?
Nyilván a saját csapatunkon belül ezt elég sokszor alkalmazzuk, mármint az improvizációt, és ez szinte így a nyelvévé is vált a próba folyamatoknak, hogy improvizációk alapján készül a szöveg, vagy egy megírt szöveghez hozzáimprovizáltatjuk a színészeket, hogy ezáltal gazdagodjon, vagy éppen elromoljon a szövegkönyv, ez mikor, hogy. De mostanában, az utóbbi pár évben, hogy külszínházakban is dolgozunk, azért talán egy kicsit kevesebbet improvizáltatunk, mint azelőtt. És én inkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy színészfüggő. Hogyha egy olyan alkatú színésszel találkozunk, akinek ez egyszerűen a nyelve, vagy megérezzük rajta, hogy ez neki megy, és jól áll, akkor teret engedünk annak, hogy ő trollkodjon a próbákon, és szöveg kezdeményekkel szolgáljon nekünk, amiket vagy elfogadunk, vagy nem. És ha azt látjuk valakin, hogy abszolút eltartja ezt magától, akkor szerintem azt fölösleges erőltetni. Maximum egyszer megpróbálni, de ha nem, akkor nem.
Ezt egyébként rögtön lehet érezni valakin, hogy neki menni fog?
Szerintem elég hamar meg lehet ezt látni. Mi sokszor úgy dolgozunk, hogy a próba folyamat közben születik maga a szöveg is. Tehát ez már önmagában egy provokáció a színészek felé, hogy még te sem tudod, hogy mi a darab vége, még azt sem tudod adott esetben, hogy ez a jelenet miről szól. És ebből következően sokszor ez valamiféle felhívás keringőre, hogy ha akarod, kedves színész, akkor te is alakíthatod a saját karakteredet, sztoridat, és igazából az nekünk még inspirálólag is hat, hogyha ilyen vagy olyan ajánlatokat kapunk szövegszinten is.
Na de mondjuk ez az a helyzet, nem Zsolt, amitől neked beáll a teljesen?
Az agyon blokkol, mert amikor a Mohával az egyszerűlünket csináltuk, ott azért volt idő, tehát ott az egy hosszabb próba folyamat volt. Ugye az első felvonással foglalkoztunk, vagy az első résszel foglalkoztunk egy hónapig, és akkor mondta, hogy ő szeretne ajánlatokat kérni, de úgy visszaemlékezve nem csak nekem volt a problémám, hogy ez hova fog kifutni maga az előadást. Mondták, hogy fogalmuk sincs. Nem tudja az ember agya arra mezgyére ráállni, hogy akkor milyen, tehát valahogy...
Mit igen, kell játszani?
Nem, igen. Ki ez egyszerűen én nekem szükség van a korlátokra, ami behatárol egy néha egy négysávos autópályát, néha meg csak egy gyalogösvényt, de azt én töltöm ki. És nekem erre a korlátra baromira szükségem van. Tehát, hogy a teljes szabadsággal nem tudok mit kezdeni.
Kriszta, te vagy a másik véglet, aki halálos.
Ne, hát árnyaljuk a képet. Én azt gondolom, hogy az improvizáció egy végtelenül hasznos dolog, amit én nagyon szeretek abban az esetben, hogyha nagyon bizalomteljes légkörben folyik. Éltem már meg olyan improvizációt is egy-egy próba folyamat kapcsán, ahol egymást csekkolták a színészek, illetve akik nézték a próbát, hogy na te most akkor te tudod ezt, ki fogod találni, na akkor most ez elég frappáns lesz, na most ez nekem nem megy, ettől én is begörcsölök, mert azonnal teljesíteni akarok, poénokat akarok mondani, amelyre nem vagyok alkalmas, és csillogtatni akarom nem létező humoromat. Tehát ezt így, ilyenkor én is begörcsölök, és a végén nagyon-nagyon szégyellem magam. Akkor nagyon jó improvizálni, például a Petyáékkal nagyon jó volt, a K2-vel Cájcstüköt csinálni, mert ott egy másodpercig nem éreztem azt, hogy nem bíznak bennem, illetve egy másodpercig nem éreztem azt, hogy az emberek méricskélik egymást, hogy elég jók-e.
Mi az, ami neked annyira fantasztikus volt?
Egy az, hogy egy teljesen új környezetbe kerültem, tehát ez nagyon erősen, tehát az én improvizációs vágyam, az nagyon erősen kapcsolódik a Cájcstükhöz, ahhoz a típusú munkához, ahol azt tudtam, hogy darabokból fog majd összehímeződni ez a takaró, amit mi itt most együtt szövögetünk, és hogy ezek a darabok nem háromszög és szabályos kör alakúak, hanem foltok, mindenfélék, meg hát nekik meg volt a gyakorlatuk. Tehát én ott, mint outsider, boldogan figyeltem, hogy ők ott csinálják. Én nem éreztem azt, hogy a sötétben tapogatózom, hanem inkább azt éreztem, mint mondjuk egy olyan játékban, ahol bevisznek egy sötét szobába, és azt mondják, hogy találd meg, hogy hol a kijárat. De van kijárat, tehát tudom, hogy van. Vagy szabadulószoba ez az. Olyan, mint egy szabadulószoba. Ráadásul a Bence meg a Petya úgynevezett irányított improvizációkat csináltatott velünk. Ezt magyarázzátok, Keti, hogy ez micsoda, jó, nehogy én valami ostobaságot mondjak.
Muszáj megemlítenünk Kárpáti Péter nevét. Tehát az bevallottam, mi rengeteget loptunk tőle. Aztán az más kérdés, hogy utána tovább gondoltuk, és variáltuk az ő technikáját, de mi dolgoztunk vele egy jó pár évvel ezelőtt, és egy teljesen csak improvizációkból születő előadáson dolgoztunk együtt, a K2 és ő. És
ez volt a Dongó, ugye?
Ez a Dongó című volt a Trafóban. Igen, az Újpest drukkerekről szóló foci darabunk. Péternek van egy ilyen nagyon jól kidolgozott technikája. A lényege talán annyi, hogy a színészeket úgy eresztjük bele egy helyzetbe, hogy előtte tisztázzuk mindenkivel, hogy ki kicsoda, kitalálhatnak maguknak egy karaktert,
de ezt is ki, vagy pedig segítetek?
Hát ezek ilyen bábáskodó kérdések, tehát ilyen szókratészi kérdésekkel hívjuk elő belőlük azt, amit igazából mi szeretnénk. De közben mégis egy ilyen együtt dolgozás lesz, mert az ő ötleteik közben belekerülnek ebbe a kitalált valakibe. És az az érdekes benne, hogy nagyon vigyázni kell, hogy ne legyen túlságosan elrugaszkodott tőlük a dolog. Mondjuk, hogy te Kriszta vagy, de mi lenne, ha nem teljesen Kriszta lennél, hanem mondjuk hívjunk téged Mártának, és mondjuk legyél egy kicsit még tudományosabb, mint amennyire nagy tudású vagy. És akkor, de ez nyilván abból fakad, hogy már ismerjük egymást valamennyire.
Tehát ez is szükséges a jó improvizációhoz, hogy azért ismerjétek.
Szerintem elengedhetetlen. Miután minden színésszel egyeztettük, hogy ki ő, és megrostálva tudják azt, hogy a másikról mit kell tudni.
Tehát, csak részinformációkat
osztunk meg velük, és attól lesz reményeink szerint igaz majd a jelenet, mert ők akkor és ott tudják meg, ha úgy alakul az impro, hogy mi az a bizonyos fordulat, hogy ja, amúgy ő terhes, de ezt a másik nem tudta. És akkor az vagy kiderül, vagy nem az impro közben, és ettől olyan igaz szövegek tudnak születni, és annyira igaz pillanatok, amiket utána nagyon jól lehet használni, majd egy sűrített jelenetnek a, a megírásához. Létrejöhet ebből egy tök jó feszes jelenet is akár.
Egyébként csak így most a Kárpátinál marad, vagy ahhoz például, amit a Kárpáti Péter csinált, az például rengeteg idő kell. Tehát, hogy ez nem is olyan, mint a beugró, vagy így bemegyünk, és akkor tényleg hülyéskedünk. Mert szerintem tényleg attól jön ez a kényszer az emberben, hogy itt most nagyon frappánsnak kell lenni, ez most ilyen jelenetszagú legyen, de a Péterrel, amikor mi például régen dolgoztunk, annak pont az volt a lényege, hogy 3-4 óra elment úgy, hogy rossz volt az egész, mert mindenki állandóan színészkedni akart. Tehát szó szerint mondom, ennyi óra után kezdődött az el, hogy mi csak ott ültünk, néztük őket, és végre elfáradtak, lenyugodtak. És a Péter úgy is használja ezt, hogy életszimulációkat használ, tehát ő lakásokban lealújzott, tehát hogy így követjük őket amúgy telefonnal, meg mindenit nézzük, és ők így élik az életüket. És onnantól lesz izgalmas, hogy nézi a tévét egy órán keresztül, aztán kér egy kávét, mert hogy már annyira benne vannak, hogy nem a színészet folyik. Tehát ez fontos szerintem.
Tehát, hogy nem is vagytok ott, ezt jól értsem, hogy hát itt követitek?
Hát a Péter azt találta ki, hogy mindenki értse, hogy minden színésznek van egy őrangyala, aki vele kell, hogy legyen állandóan, csak azért, hogy nagy valami baj legyen, és hogy mégis a kis agyában ne kapcsoljon az ki, hogy valaki nézi egyébként. De ez lehet, hogy elmegy valaki WC-re, meg nem tudom, akkor nyilván nem megyünk utána, hanem megvárjuk. De hogy állandóan egy ember követi. Tehát van olyan, hogy a Kriszta elindul Budára, és akkor én megyek vele, és mi 2 órára kimaradunk abból, hogy itt a szobában mi történik, mert ő úgy döntött. És mindeközben a Kárpáti Péter pedig mindenkinek az őrangyala, és ő SMS-ekkel instruálhat, de nem kötelező dolgokat, hanem ha a színész él vele, akkor él vele, ha nem. De hogy állandóan...
Mondd azt egy példát?
Hát, hogy például a Kriszta nem gondolod, hogy vissza kéne jönnöd Budáról, és lehet, hogy nem. És akkor lehet, hogy utána azt instruálja a többieknek, hogy akkor mindenki induljon el, és keresse meg Krisztát Budapesten, mert öngyilkos akar lenni, vagy nem tudom. A Péter módszerében ez a nagyon izgalmas, hogy egy idő után tényleg ilyen jó éjjel-nappal Budapesten válik az egész, ahol így egyszer csak így azt veszed észre, hogy ilyen emberek. És volt ennek, kihívták a rendőröket, mert tehát, hogy nekünk is le kellett állítanom már verekedéseket a színészek között, ami halálosan komoly elfajult pont emiatt. Mert annyira benne voltak. Izgalmas egyébként, csak nagyon vigyázni kell egymásra.
Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a professzionális színészséget iktatjátok ki a próba folyamatból?
Egy ideig igen. De közben ez nagyon érdekes, mert szerintem nagyon is kell hozzá a színész agy közben. Például pont ehhez, hogy oké, hogy teljes lélekjelenléttel összeverném a másikat, teljes meggyőződésből, de amikor szét vagyunk választva, akkor utána meg tudjam ölelni. Tehát, hogy ehhez azért kell egy olyan hozzáállás is, hogy tudjam azt, hogy ez játék. Tehát, hogy ez most színház volt. Igaz, hogy 6 órája megy, és közben már szeretkeztünk, megöltük egymást, megvertük egymást, stb., de mégiscsak egy színházi jelenet volt. Illetve egy nagyon picit szerintem az is kell, hogy az embernek legyen egy ilyen konfliktus érzékenysége. Van olyan alkatú ember is, akit akármeddig provokálunk nagyon finoman azzal, hogy itt azért vannak konfliktus helyzetek a háttérben, akkor se fog kijönni a dolog. És szerintem ez is egy kicsit a színészi alkathoz köthető, hogy azért a színész előbb-utóbb csak beleáll a konfliktusba, és lehet, hogy ilyen természetfotósként ott kell erre várni 4-5 órát, de akkor azért az előbb-utóbb kisül az a konfliktus. Az tény, hogy magát a színészkedést lehet ezzel valahogy kiiktatni. Nincsenek nagyon túl provokálva a színészek, hogy neked itt most nagyon teljesítened kell, és amit a Kriszta is mondott, hogy nagyon megmutatni, hogy te hatalmas színész vagy, hanem attól leszel hatalmas színész, hogy most ezt egy kicsit elfelejted.
Mitől jön létre az a plusz, ami mondjuk, ha akárhol ültök otthon, és gondolkodtok egy szövegen vagy egy darabon, akkor az nem jön létre. De ezeknek az improvizációknak a segítségével megszületik bennetek.
Hát nekem most az jutott eszembe, hogy amikor az ember utazik a 4-es-6-oson, akkor mondjuk előfordul, hogy mire elér az egyik helytől a másikig, és mondjuk 30 perc alatt hall egy csomó beszélgetést, és mondjuk annak a 97%-a az teljesen érdektelen, de mondjuk van 3%, amire azt mondja, hogy úristen, ezt, hogyha most lenne nálam egy jegyzetfüzet, és fölírnám, akkor az lenne az évad drámája. És valahogy így tudnám megfogalmazni ezt is, hogy amikor fölvesszük ezeket az improvizációkat, ezeket az imént említett 3-4 órás dolgokat telefonra.
Az egészet rögzítjük.
Az egészet, igen, az a nagy receptnek a lényege. Akkor ezt kiírjuk, vagy kiíratjuk egy szerencsés kollégával. Ebből lesz egy 50-60, nem tudom, sok oldalas szöveg. És itt jön a másik fele a dolognak, hogy ezt utána meg kell húzni, hogy kiválogassuk azt a bizonyos 3%-ot, ami viszont annyira ütős, hogy olyat meg egyszerűen nem lehet íróasztal mellett kitalálni, azt hiszem. Olyan szövegek jönnek elő az emberekből, amit egyszerűen a helyzet és a szituáció olyan szinten gerjeszt, hogy azt íróasztal mellett ilyen drámaíró adja, se biztos, hogy meg lehet alkotni. És ezeket a szövegeket érdemes keresni ebben, ezt a töredékességet, ezt az ilyen kifürkészhetetlenséget, és ettől van az is, hogy az időkezelése ezeknek a jeleneteknek nagyon izgalmas, hogy lehet, hogy mondjuk 25 perces egy jelenet, és csak annyi van, hogy valaki teázik a konyhában, és mégis érdekes. Most azért van erről ennyi gondolatom, mert nemrég fejeztem be egy próba folyamatot, amit így csináltunk végig, egy tantermi előadást, Rinocéroszok a címe, és november 15-én lesz a Muszínházban. Ez például ilyen improvizációk alapján született, és ott pont ezzel időztünk el nagyon sokáig, hogy ebből a rengeteg szövegből, tehát tényleg több száz oldal lett, hogy abból hogy jutottunk el a 30 oldalas szövegkönyvig.
És ebben a konkrét esetben az elején mi volt meg a téma, hogy nagyjából mivel akartok foglalkozni?
Igen, egy valós történetből indultunk ki. Volt egy szekszárdi iskola, ahol kirobbant egy botrány, hogy a Hitler bukás című filmből egy diák elkövette azt a csínyt, hogy átfeliratozta a jelenetet, és az iskolát kritizálta, és nem utolsó sorban az igazgató volt a Hitler. És ebből lett egy nagyon nagy botrány.
Rendőrség, gyámügy.
Igen, ebből indultunk ki, de aztán ezt teljesen átírtuk. De volt egy sztori, volt egy nagyon erős alapszitu. Egy diák, aki elkövette ezt a csínyt, és egy igazgató, akinek ez rosszul esik. És aztán kitaláltunk, hogy kik a barátai ennek a diáknak, kik a kollégái ennek az igazgatónak, milyen viszonyok lehetségesek. Minél jobban összekevertük a dolgot, hogy minél bonyolultabb legyen, és nehezebben eldönthető, hogy ki a hibás.
Arról, hogy az improvizációnak csapatépítő ereje van, mit gondoltok? Mintha már érintettük volna azért részben, hogy ugye ismerni kell egymást hozzá.
Nevel is arra szerintem az improvizáció, hogy csapatjátékos légy. Tehát, hogy ne állandóan elől akarjál állni a színpad legelején, hanem hogy részt vegyél egy társas játékban, ahol lehet, hogy hány perc volt nekünk a leghosszabb? Másfél óra volt körülbelül a Zeitstück alatt, ami a leghosszabb improvizáció volt. És lehet, hogy a másfél órából az ember csak egy mondatta van, vagy egyszer szólal meg, de akkor találja el, hogy tényleg akkor, amikor az ott a legjobb, amikor a legtöbbet használ a dolognak. És az is ki tud belőle derülni, hogyha valaki meg nagyon nem csapatjátékos. Tehát, hogyha képtelen elfogadni azt, hogy itt nincsenek főszereplők és mellékszereplők, hanem egy cél érdekében haladunk előre.
Annak idején úgy fogalmaztam, amikor ilyen kora gyerekkoromban, amikor ezzel a világgal megismerkedtem, hogy a profi világgal, hogy ezért színészekből énekkart nem csinálni. Közben ez nagyon furcsa, mert mondom ezt úgy, hogy valójában nincs igazi zsigeri információ a dolog kapcsolatban, de ez valami olyasmi lehet, hogy azokban az országokban, ahol érezhető a közlekedési morál egy európai számára kaotikusnak tűnik, hogy ott sokkal kevesebb baleset van. És nyilván azért, mert ez pontosan mindenki érzi, akik az adott országban közlekedik, hogy muszáj figyelnie, mert bármelyik pillanatban bajt okozhat, és baja lehet. Tehát valójában ott ezekben az országokban sokkal kevesebb a közlekedési baleset, mint a túlszabályozott rendszerekben.
Ebben a csapatjátékban nem az a lényeg, hogy mindenki baromi alázatos és az exhibicionizmusát megszünteti, hanem az, hogy ma nekem, holnap neked. Tehát, hogy tiszteljük egymás önzését, és ezért tudunk jól együtt dolgozni. Tudjuk, hogy ezekből a jó értelemben vett önzésekből rakódik össze az előadás.
Olyan volt, hogy teljes zsákutcába jutott valami? Átéltétek azt, hogy egyszerűen valamiért nem működött az improvizáció, és nem csak kedden nem működött, hanem szerdán sem, és valahogy nem jutott előrébb a darab?
Persze. Ez a legtermészetesebb dolog, és ez az, amitől nem szabad megijedni. Az Edison jut eszembe, hogy kísérletezett a villanykörtével, és már 2000 kísérlet után semmi, nem gyulladt ki. És akkor kérdezte tőle egy újságíró, hogy nem fél, hogy ebből nem lesz semmi, vagy miért csinálja még, és akkor mondta, hogy hát most már nagyon közel járok a célhoz, már 2000 módszer van, ahogy nem megy, egyre közelebb jutok a fényhez, és látjuk, hogy összejött. Nyilván nagyon stresszes a dolog. Tehát, hogy nem tudod pontosan, hogy ha mondjuk hétfőtől péntekig minden nap rossz, akkor... De közben az is jó, hogy a tanulságokat leszűrve lehet mindig változtatni egy kicsit a kereteken, amelyeken belül az improvizáció zajlik, és ha maga a felvetés igaz, vagy színházilag értelmezhető és értékes, akkor egyszerűen hinni kell abba, hogy előbb-utóbb összeáll a dolog.
Tehát a téma,
amivel szerintem a téma erőssége
az jó, akkor előbb-utóbb működnie kell.
Hát igen, igen. Aztán az is lehet, hogy akkor sem működik, mert rossz színészvezetők vagyunk, vagy nem vagyunk kellőképpen inspirált állapotban. Tehát ezek mind ilyen, hogy túl meleg van a próbateremben, és nem. Tehát, hogy rengeteg apró tényező van, ami romba dönthet egy egész ilyet, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős hittel abban, hogy a téma, amiről beszélni akarunk, az kellőképpen erős, az előutóbb összerántja a dolgot.
De egyébként csak az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért a mi munkásságunknak a jóval kisebb hányadát teszi az ki, hogy mi kifejezett improvizációk alapján készítjük el a darabot. Nagyon sokszor azért szeretjük megírni a dolgokat, még akkor is, ha közben születik, és azt már, hogy improvizációk alapján, ami nem is azt jelenti, hogy mi most leülünk és srácok improzni fogtok, hanem hogy hát bármit lehet a jelenetbe, tehát a mi szövegünk egy ilyen kiindulási alap, és akkor ennek mentén dolgozunk rajta, és erőt ott csak ez eszembe, hogy olyanba például már beleestünk Miskolcon először, amikor ott dolgoztunk. Tehát volt, hála az Istennek, olyan színész, aki nagyon fogékony volt erre. Ez alakította is a történetet, és pont attól kerültünk mi egy Zsák utcába, hogy nagyon valamerre ment a dolog. Olyan labdákat adtak fel, amivel mi nem tudtunk hirtelen már mit kezdeni, és ugye tehát múlt az idő. És akkor ez a vidám társaság behívott minket, kettőnket Miskolcon, leültettek, és azt mondták, hogy akkor most menjetek nyugodtan haza egy hétre, írjátok meg a darabot, és várunk szeretettel, mert nem mozdul előre a dolog.
Tehát, és ez történt? Ez történt, és megírtátok?
Igen, ez történt, mert tényleg az volt, hogy ugye kőszínház, ki kell írni reggelre a próbát, akkor nem tudom, Zsolt, Kriszta, de még nincs jelenet, csak hogy így valamit akkor éjszaka írunk nektek, de hogy ez hol lesz a darabba, hogyan hangzik el. Tehát, hogy ilyen hibákba estünk bele.
Megírtátok, visszamentetek, és hip-hop minden tökéletes?
De igen, mert tényleg szükség volt egy olyan időre, hogy ezt összegezzük.
Igen.
Szerintem,
igen,
és igen. Akkor nyilván úgy jött, amiről beszéltünk is, hogy kérdezik, hogy mi lesz ennek a vége, vagy hova tart a dolog, és akkor azt mondjuk, hogy fogalmunk nincs. Na, a legutolsó pillanatot mi tudjuk, mert hát arra szeretnénk, hogy közben mi történik veled, arra nem tudunk még válaszolni. És akkor erre bizony van, hogy kell egy hetes szünet.
Még egy dolog, amit mindenképpen akartam, hogy szóba kerüljön. A színháznak az októberi számában ugye az improvizációról van szó, és Tasnád Istvánnak a cikkében felmerül az időtállóság kérdése, hogy esetleg az improvizáció, mint alkotómódszernek köze van ahhoz, hogy mennyire lesz időtálló a szöveg, ami végül születik. Ezt én úgy értelmezem, remélem nem félre, hogy az így születő darab az annyira a jelenbe, az aktualitásban van valahogy becsatornázva, hogy ettől esetleg kevésbé időtálló. Erről ti mit gondoltok?
Most pimaszul mondanám, hogy 100 év múlva térjünk vissza rá, hogy alakult. Nem tudom. Igazából tényleg ez nagyon izgalmas felvetés, és értem is, hogy miért írja ezt a Snád István. Lehet, hogy igaza van.
Ti ezt hát sose éreztétek még mondjuk így visszatekintve, akár mondjuk például a Dongóra?
Hát szerintem, hogyha maga darab szól valamiről, tehát hogy szerintem az fontosabb, hogy az időtálló-e. Most nézzük meg a görögöket, tehát borzalmas a szöveg, de hogy mégis szól valamiről, és nyilván most ez egy a legegyszerűbb példa, tehát lehet, hogy a Dongót is előveszik, mert azt mondják 10 év múlva, hogy szól valamiről, aztán szöveggel azt csinálnak, amit akarnak. Csak hogy szerintem ez fontos különbség. Azt igazából annyira nem tudom elképzelni most hirtelen, de lehet, hogy csak korán van, hogy maga mondjuk egy szöveg nem lesz időtálló, vagy talán attól, hogyha nagyon direktben arról szól, hogy 2018. De közben az se baj, most csak a görögöknél maradva, hogy hát az is egy nagyon akkor aktuális szöveg mondjuk sokszor, de hogy mégis van benne valami időtálló. De szerintem az se baj, hogyha 40 év múlva van egy mai politikus mondjuk, akit megnevezünk egy darabba, és 40 év múlva nem tudják, hogy ki az, attól még nem az lesz benne valószínűleg a lényeg, hanem hogy az a politikus mit jelent abban a darabban.
Hát igen, szóval a Claudius se tudjuk, hogy kicsoda, aztán mégis minden férfi színész 50-en felül el akarja játszani.
Én nem tudom, de nagyon furcsa, mert sok Pintér Bélát és Mohácsit nem nagyon játszanak, vagy rendez más. Tehát, hogy valahogy ezek annyira az övék, az ember azt érzi. Tehát, hogy úgy...
Hát Shakespeare-t is csak a saját társulata játszott akkor.
Akkor, igen. Ezzel nem kell foglalkozni szerintem senkinek, hogy mennyire időtálló az, amit létrehoz.
Mert sem mennyire nem az. Most, bocsánat, cinikus poém.
Ami a legtragikusabb a dologban, még a legszebb. Ez a pillanatnak a művészete.